Hatodik szeretett lángfesztivál. Dr. Csókai András idegsebész tanúságtételét hallják.
A számomra nagyon kedves Mustó atyától hallottam, valószínűleg egy nem hívő, vagy éppen határon lévő testvérünket idézett. Azt mondta, hogy ugyan én nem tudom, hogy van-e Isten, de azt tudom, hogy ha kérem, mindig segít. Szűzanyát mi tudjuk, hogy van, velünk van, és valóban mindig segít. Szűzanyám, ments meg minket szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ezt az elmúlt 5 hétben biztos, hogy elmondtam, vagy talán többen is ott kint, 2000-szer, vagy nem is tudom hányszor, természetesen a Jézus ima mellett, és mindenek előtt meg szeretném nektek köszönni, hogy ti is elmondtátok rengetegszer, és ez a hihetetlen nagy ima háttér, amit a katolikus hírportálok szerveztek, érezhető erő volt minden tekintetben. Hadd mondjak egy példát, az egyik legkritikusabb nap az augusztus közepén 14-e körül volt, amikor újra fölzárkóztak a hazai imaláncok, és 15-én, Nagyboldogasszony napján egy egyértelmű javulás állt be a gyermekeknél. És ezek óriási kegyelmi erők. De beszéljünk egy kicsit a Jézus imáról is, mert a kettő együtt fejti ki hihetetlen kegyelmi hatását. Uram Jézus, könyörülj rajtam, bűnös emberem. Sok vita van erről, én is átéltem. Nagyon sok kedves hívő testvér is keveri a bűnbánatot és az önvádat. Ez az ima, ez nem önvád. Az önvád az arra jó ugyan, hogy felkeltse a bűnbánatot, de utána a bűnbánat az mindig följebb és följebb visz, följebb és följebb emel. Közelebb visz Istenhez. Sokszor beszéljük, hogy a kereszténység a tudatosság útja. Így van, ésszel is el lehet jutni hitre. A tudomány embereinek is el lehet jutni hitre. Ha csak gondolkodóba egy picit gondolkodóba esnek, rádöbbenhetnek arra, hogy a tudomány az elmúlt 100 000 évben, mert az ősembernek is volt azért tudománya, egy tapottat se haladt előre a lényegi kérdések megoldásában. Mik ezek a lényegi kérdések? Barsi atyát idézem, ha semmi nem lenne, az teljesen logikus lenne. Megmagyarázná önmagát. A baj azzal az egy pici valamivel van, nevezzük egy porszemnek, ami ősrobbant. Utána már megint a tudomány dolga, az ősrobbanás titkát és aztán a univerzumnak a kialakulását megfejteni. De ott valakinek rá kellett szólni a semmire, hogy legyen az a icipici valami, ami ősrobbant. És erről a mai napig semmiféle fogalmunk nincs a legmagasabb szintű asztrofizikának. A Biblia adja a választ, hát a jó Isten volt, aki rá tudott szólni a semmire. Ugyan ilyen misztérium maradt, és marad is örökre, hogy az élettelen anyagból hogyan jön létre az a icipici kis első élő baktérium, sejt, progenitor, nevezzük akárminek. És az utolsó misztérium, a lényegi kérdés, hogy hogyan jön létre az ember, mint személy. Mert azt tudjuk, hogy a szüleinktől valamik leszünk, de hogy valakik leszünk, az is misztérium. A fogantatás pillanatában valóban megkapjuk a személyi voltunkat. De hiába a sok logikus érvelés, ott egy kis kitérő a kereszténységnek a alapkövéhöz, a feltámadáshoz, nagypéntek feltámadáshoz. Ennek is megvannak már a tudományos bizonyítékai. Vegyük csak a történelem tudományi bizonyítékat, természettudományi bizonyíték, Turini lepel, euharisztikus csodák mindenütt, a legmagasabb szintű tudományos patológiai, kardiológiai, patológiai laboratóriumok vizsgálták meg ezeket a vérző ostyákat, és kétségtelenül szívizom sejtet, rongálódott szívizom sejtet találtak, méghozzá úgy, hogy a Buenos Aires-i és a olaszországiba is ugyanaz a vércsoport, tehát minden ugyanaz. És akkor ott van az utolsó bizonyíték, ami számunkra, egyszerű emberek számára a leglogikusabb, hogy nincs olyan, hogy 11 egyszerű halászember egy ekkora blöffér, egy ekkora átverésér, egy ekkora kamuér, hazugságér vállalja a legkínzóbb vértanú halált. Ez a feltámadás, Jézus feltámadásának az igazsága. De mindezt tudjuk, és érdekes módon sokszor mégse tudunk oda figyelni eléggé az evangéliumra. Mégis van, hogy bizony bűnbe esünk, úgyhogy annak a bánatimának igenis van jelentősége, foganatja, és valóban az egyik út, a bűnbánat az egyik út, hogy a szív hitéhez eljussunk, hogy legyen nekünk szívbéli megtapasztalásunk. Ne csak az ész, az értelem adja a hitünk alapját. Én ezt megéltem, megmondom nektek őszintén. Sajnos volt az életemnek egy nagyon-nagyon bűnös szakasza, 10 éve, 32 és 42 között, és bizony a lelkiismeret, ami Krisztus homályos hangja élesztett, de nem hallgattam rá, amíg végül egyszer csak elkezdtem rá hallgatni, és elkezdtem bűnbánatot, mély bűnbánatot gyakorolni, és meglett az eredménye, mert megkaptam azt a mély, misztikus tapasztalatot, egy keresztélménnyel megkaptam, hogy egyből beálltam egy jó irányba, 180 fokot fordultam. Megtérési pontnak nevezzük, de egy kicsit azért ez vigyázni kell ezzel, mert bőven utána még van tennivaló. Tehát a mély bűnbánat elvisz a misztikus tapasztalathoz, elvisz a szív okosságához. És mindig utána megkezdődik egy világosodás útja, ami egy csodálatos dolog, mert egyre nagyobb csörrenése esnek le a hitigasságok, a hitigasságoknak a tantuszai. Valóban olyan, mintha belépnénk a Munkácsi trilógia termébe, a Déri Múzeumba, Debrecenbe, és egy kis lámpánk lenne, sötét van, világítgatjuk a képeket, és egyre több igazság tárul fel. Egy csodálatos megélt élmény, egyre közelebb kerülünk az élő igazsághoz. És mint tudomány embere is, szakmailag is, ilyenkor nem csak az élő igazsághoz, a bennünk élő Krisztushoz kerülünk közelebb, hanem a saját kis tudományaink igazságaihoz. Megtapasztaltam ezt is, olyan tudományos ötletek, eljárások, amelyek sikert arattak, mert jobban gyógyultak tőlük a koponyasérültek, vagy egyáltalán agydaganatok, mind rózsafüzér imádságban jöttek, és ott váltak tisztává számomra. Tehát ilyen hatalmas, gerjesztő ereje van az imának a mindennapi kis életünkben. Intuitívabb, kreatívabb leszel, minden jobban megy. Ez nem csak tudományra igaz, hanem családi problémák megoldása, mindenre, de mélyen kell imádkozni, ahogy azt a sivatagi atyáktól tanulhattuk. Ez egy szabványos út azért, tehát mélyen imádkozom, és egyre jobban a szívemet is meghódítja a hit. nem csak az eszemet. Aztán van egy másik út, ami szintén mindannyiunkat elér. 2 éve, amikor itt voltam, beszéltem erről, a szenvedés. A szenvedés teremtő energiája. Itt nem a tékozló fiú szenvedéséről van szó, mert az is szenved, csak az magának hozta össze. Annak csak annyit kell kimondania, hogy atyám, fogadj vissza, valahogy oda kell térden csúszni, mászni, ahogy én is térden csúszva, mászva odamásztam annak idején ahhoz az ajtóhoz, ahol az Úr Jézus kopogtat. Be kell engedni, ennyi. Amikor ártatlanul kapod a szenvedés, ott egy kicsit más a helyzet. Ott azt kell tudnod kimondani, hogy Uram, én nem tudom, hogy miért történt, hogy történt ez, de egyet tudok. Te jobban szeretsz engem, mint én magamat. Te jobban szereted a meghalt házastársamat, barátomat, gyermekemet, mint én szeretni tudom. Ezért, ha megengedted, hogy így legyen, bár tudom, hogy nem akartad, de megengedted, annak van indoka. Te jobban szereted a 29 koreai testvérünket, aki odaveszett, mint ahogy családtagjaik, mi tudjuk. Te jobban szereted a 16 verónai magyar drága diákgyereket a Szinyei Merséből, akik ott bennéktek, és mehetnénk végig a történelem nagy tragédiáin. Ha ezt a hozzáállást meg tudod a szívedben teremteni, meg fogod azokat a tapasztalatokat kapni, hogy nyugodt lehetsz, minden szenvedésből egy magasabb síkon jössz ki a hit szempontjából. Ezt is megéltem, múltkor erről már beszéltem sok helyen, amikor elvesztettem a drága 10 éves kisfiamat, belefulladt egy 20 centis vízű medencébe, és nem tudtuk újraéleszteni. Bizony, hiába mondtam neki, hogy ébredj te kis Naimi fiú, te kis Lázár, Járius lánya. Nem volt ébredés, meghalt. Nagyon meghalt. Nem tudtunk mit csinálni. A kérdés az, hogy Andriskám, ha te neked ilyen szép, tudatos, mély hited volt, akkor mi a fenének estél depresszióba 1,5 évig? Hogy nem volt neked mondjuk legalább 1 hét múlva az a tudatodba, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem juttok be a mennyek országába? Vagyis hol vannak a mi gyerekeink, akik elmennek? Hát persze, hogy ott vannak. Nem értettem Hevenesi atyának a mondatát a gyóntató székbe, amikor azt mondta nekem, hogy Andriskám, ne irigyeld Jézustól. Pedig azt hittem, hogy 4/5-ös keresztény vagyok. Nem voltam. Most se vagyok, de most már legalább tudom, hogy mi a cél. Nem csak az értelem hitén kell előre menni, hanem a szív hitét erősíteni. Erre való az a csodálatos kontemplatív imamód, szemlélődő imádság és a szeretetláng rózsafüzér. A kettő együtt visz oda le mélybe, ahol személyes tapasztalatod, találkozásod lehet. Az egyik ilyen legfontosabb tapasztalatom, amikor nagyon kiüresedve, nagyon elkeseredve feküdtem az ágyamon, kezembe temettem a arcomat, és imádkoztam. Egyszer csak megszólított az Úr Jézus, hogy nem tudod, hogy velem van? Nem tudom visszaadni azt a szeretetet, ami ebből a hangból jött. Ugyanakkor azt is tudom, hogy vigyázni kell, nehogy valaki más szólítson meg. Mindig az ilyen tapasztalat váratlan, nagyon erős hatása van, és ami a legfontosabb, illeszthető legyen az evangéliumba. A kinyilatkoztatás lezárult. Ha nem illeszthető az evangéliuma, dobd ki a szemétbe. Nagyon fontos dolog. Így tanítják az atyák. És ahogy mondtam, ezután a nagyon, mondjuk így, tragikus eset után, ami drámává szelidült, ahol a katarzis után mindig van felemelkedés. Körülbelül egy hónappal találkoztam 2014-ben a Szeretetláng rózsafüzérrel. Egy Szeretetláng kisebb találkozón voltam, és ott éreztem meg ennek az imának az egészen különleges sodrását, ahogy betalál a szűzanya szeplőtelen szívének a közepébe, és így talál be a mi szívünkbe is. Ahogy az ember mélyed ezekben a mély imádságokban, egyre nagyobb magasságok és mélységek tárulnak föl. Ilyen imádság közben jött például, amikor Medjugorjéba voltunk 2016-ban, és imádkoztunk, jött a gondolat a missziós elhívásra. Egy nigériai atyával találkoztunk, aki által már az évben, ott voltam Nigéria közepén, és elindult a misszió. A másik oldalt ugye a Pataki Gergely vitte Bangladesbe, a alapítvány oldaláról. És ehhez aztán, ahogy hallottátok, teljesen önállóan csatlakozott a Réka, akinek előttem volt, a mise előtt volt a szép előadása. Ő most már lefőzött mindenkit, mert olyan mennyiséget töltött kint, hogy már csak kullogunk utána. Gratulálunk! A misszióban mindig megtaláljuk azt, amit Réka is biztos, hogy elmondott, a sok nehézség ellenére mindig sokkal többen jövünk haza, mint amennyivel elmentünk. Olyan élő hitet találunk ezekbe a szegény országokba, ami Európában egyszerűen nincs, nem létezik, tanulhatunk tőlük. Lehet, hogy egyszer ők fogják megmenteni az európai kereszténységet. Kicsit visszatérnék még az imának a felhajtó erejére, azokra a kreatív ötletekre. Hadd mondjak el egyet, ami nagyon sokat segített ebbe a műtétbe. Korábban kezdődött, mégpedig egy nagyon nehéz betegnél, aki már halálra volt ítélve, többször operálták rosszindulatú agydaganattal, de ő még élni akart akár 2-3 hónapot is. Viszont az onkológia ezt így mondjuk nem pártolja, hogy egy többször operált betegnél még egy heroizmust, még egyet csináljunk, akkor el kell engedni a beteget, valóban a jó Istenre kell bízni. De láttam, hogy itt egy kicsit másról van szó, de azt is láttam, hogy nekem ez egy nehéz feladat. Én nem ezt csináltam addig, én agysérültekkel operáltam, gerincsérülteket, ami nem mikroszkópos sebészet. És viszont mégiscsak valahogy meg akartam neki segíteni. Megint imádkozás kezdődött. Mély imába mondta az Úr Jézus, hogy menj le a bonzterembe, és gyakorolj ott. Erre meglepődhettek, hogy miért kell ezt mondani, hát ez nem természetes. Hát Leonardo da Vinci vagy Michelangelo is állandóan ott volt. Hát mit, mi van? Nincs. Kiveszett Európában a friss, elhunyt testvéreinken a reguláris boncolásokon belüli gyakorlás. Miért veszett ki? Azért, mert Európa borzalmas válságban van, nem hiszi el a feltámadást. És természetes, hogy egy orvos nem akar minden nap találkozni a megholt testvéreinek a testével. Nem akar, nem megy gyakorolni. És bizony vannak olyan szakmák, így az agyi mély mikrosebészet, amit nem lehet asszisztensi oldalról megtanulni. Élőkön megy sajnos a gyakorlás egész Európában. Ez egy bevett dolog. Vannak workshopok, el lehet menni virtuális realitást nézni, de messze nem közelíti meg. A bonztermek az ez az a hely, ahol a halál örvendve siet az élet segítségére. Sajnos ezt kéne megtanulni ma jobban az orvosoknak, és a feltámadásba vetett mély hitet, a kettő együtt hozza ki azt a tudományos csúcs teljesítményt, amire szükség van esetleg egy ilyen nagy műtétnél. 300 friss elhunyt magyar testvéremen végeztem a reguláris boncolás keretében műtéti gyakorlatot a ikrek szétválasztása előtt. Köszönöm nekik, mindig imádsággal kell kezdeni az ilyen munkát. És még jöttek sok más jó, kreatív ötlet imádságban, amiért elmertük vállalni ezt a műtétet. És utoljára, de hát nem utolsó sorban, beszélnék a közben járó imádságról egy kicsit, amit annyian gyakoroltatok, és annyira megköszönök nektek. Ott igen, éjjel 4 órakor, a 22-23. Órába teljesen hullafáradva megtapasztaltam annak a háttérimának a hatását, ami itthonról jött. Természetesen a saját egyéni ima is hozzájárult. Nyilvánvaló. A szeretett láng rózsafüzér, azt könnyű mondani. A Jézus ima ugyanúgy. Nagyon érdekes dolog, mert tudnotok kell, hogy ez nem mindenkinek tetszik. Hülyének néznek miatta, hogyha a tudomány világába mozogsz. Többféle gyógyító van. Többféle orvos van. Vannak zseniális orvosok. Zseniális, nem hívő testvéreink orvosok megcsinálnak fantasztikus dolgokat mindenféle spiritualitás nélkül. Valahol merítik az erőt onnan belülről. Bennük is él különben Jézus, azért ezt tudjuk, csak nem identifikálták. Hát aztán vannak más orvosok. Na, én ilyen vagyok. Ilyen vagyok, mert nekem is van nyilván talentumom, gyakorlásom, gyakorlatom, minden, de nekem ez kevés. Ebből nem lett volna nagyon semmi. Nekem szükségem volt a saját imámra, és erre az elképesztő háttérimára, amit itthonról kaptam. És tényleg a Mária Rádió kimutatta, hogy 1 millió körüli embert sikerült összehozni azokon a kritikus napokon, amikor imádkoztatok a műtét sikeréért. Nagyon köszönöm a Sajgó Szabolcs atyának, mert ő indította el a szabadsághídi misét már a műtét előtt. Hát aztán köszönöm a Mária Rádiónak, aki végigmozgósított, és a 777-nek, és rengeteg plébániának, Barsi atyának, Sümegről, és a nagybátyám Károly atyának mind-mind mozgósítottak sok-sok kedves honfitársunkat, hívőt. Hadd zárjam még a kis tanúságtételt, hogy visszatérve arra a nehéz eseményre, amiről beszéltem az életembe, hogy mi volt végül az, ami kihozott Isten igazából a bajból. Beszéltem a mély imádságról, a mély szemlélődő imádságról, rózsafüzérekről. De óriási szerepük van az atyáknak, akik a szentbeszédekbe rávilágítanak bizonyos dolgokra. És nekem egy ilyen szentbeszédbe világosodott meg egy sümegi Barsi atyától, amikor elmondta ebbe a rövid velős szentbeszédbe, hogy mi történik ott, abba az utolsó vacsora termében. Az utolsó vacsora termében belép Jézus, megölelik, és halat eszik, belenyúlnak a sebébe, azt is mondják, hogy mi van, azt hiszitek, azt is mondja, hogy mi van, azt hiszitek, hogy szellem vagyok. Ugyan ez fog velünk megtörténni. A jövőnk már megtörtént. Mi nem olyat várunk, ami még nem történt meg. És azt is megtanulhattam Bulád atyától, hogy az a feltámadott Krisztus test, az nem olyan volt, mint nagypénteken a kereszten, hanem fellelte frissességét, ifjúságát, üdeségét, bár nem kellett neki, mert csak 33 ugye, éves volt. Tehát te se úgy fogsz feltámadni testben, a dicsőséges testben, ahogy kinéztél egy fulladás után, vagy ahogy megszülettél esetleg egy súlyos fejlődési rendellenességgel, vagy ahogy kinéztél egy boncterembe, vagy ahogy kinéztél egy kórházi ágyon végállapotba, hanem pontosan úgy fogunk, ahogy a Isten elképzelt, megalkotott minket, már genetikai és egyéb betegségek, hibák nélkül. Engem ez nyugtatott meg, hogy megfogom, ha akarom, meg fogom ölelni ugyanúgy a kisfiamat. És nyugtasson meg titeket is, akik gyászba vagytok, szenvedtek, meg fogjátok ölelni elhunyt házastársatokat, édesanyátokat, édesapátokat, barátaitokat, gyermeketeket. Ez egy nagyon-nagyon kis szelete ám a feltámadásnak, ez annál egy sokkal nagyobb dimenzió. Sokkal nagyobb, összehasonlíthatatlanul nagyobb. De valahogy a Jóisten itt hagyta ezt nekünk, ezt a kis csodát, hogy a kis buta földi szemeinkkel azért valamit el tudjunk képzelni, előre tudjuk vetíteni, hogy mi az, amiért nincs miért aggódnunk, nincs miért keseregnünk, és a legnagyobb megpróbáltatások közepette is sugározni tudjuk azt az örömöt, ami a húsvétnak a öröme. Köszönöm, és további jó szeretett Láng Rózsa Füzér imádkozást, és köszönöm ezt a figyelmet. Isten áldjon titeket!
Dr. Csókai András idegsebész tanúságtételét hallották.
A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus.